forró. Szóval egy nagyon szép jó napot vagy estét kívánunk valamennyiünknek, akik itt vagyunk a helyszínen, és természetesen nektek is, akik néztek és hallgattok bennünket határainkon innen és túl. Ez az eredményes élettanálkozó, itt van drága Sanyi, rövid leszek, és azt hiszem ez a 2018-as év első eredményes élettalálkozója, úgyhogy nem is tudom, hogy egy boldog új évet kívánjak-e, vagy egy boldog, eredményes új évet szeretnék kívánni valamennyiötöknek. Úgyhogy nem is tudom, Erdélyben, Szerbiában, Belgiumban, Felvidéken, Magyarországon, mindenfelé. Így szeretünk benneteket, és megtisztelő, hogy hallgatjátok és követitek az eredményes élettalálkozót, és köszönjük a barátságotokat, leveleket, amit bátorítást, amit kapunk tőletek, bizonyságokat. Úgyhogy lenne egy imakérésünk, szeretnénk Liza testvérért, öcsért imádkozni, Jánosért, mert daganatos, beteg, és hiszünk abban, hogy létezik egy Isten, egy személyes Isten, aki meghallgatja az imáinkat, és aki válaszol ezekre. Úgyhogy mennyei Atyánk, köszönjük, hogy szólhatunk hozzád. Köszönjük, hogy nem a személytelen végtelennek kell beszélnünk, és kiönteni a szívünket, hanem van valaki, egy hatalmas, személyes, szuperlény, Isten, Te Uram, aki hallgatsz bennünket, és hozzád emeljük Jánost. Uram, gyógyítsd meg őt. Köszönjük, hogy kérhetünk tőled ilyen csodákat, és Te megteszed esetenként, és van, amikor nem, és nem értjük, hogy mikor igen, és mikor nem. Nem látunk bele a Te tervedbe, de hisszük, hogy megteheted. Hisszük, Urunk. Kérünk, hogy érints meg az ő testét, és gyógyítsd meg. Maradéktalanul ments meg az ő életét. De elsősorban ments meg a lelkét. És Te tudod, hogy van-e örök élete. És kérünk, Urunk, hogy gondoskodj róla, vigasztald őt és a családját, Uram. Köszönjük. Jézus Krisztus nevében. Amen. Oké, van egy gondolatom. Sziasztok. Láttam egy mi is ez, ilyen animációs filmet moziba, egy amerikai animációs filmet, és a Ferdinánd a címe. Látta valaki? Oké, majdnem. Oké, ez hát most bikákról szól, akik egy ilyen bika tenyész telepen élik az életüket, és arra tenyésztik őket, hogy aztán megütközzenek egy toreádorral egy arénában. És nagyon cukik, tök jó megoldások vannak a filmben. Nagyon élvezetes volt, és volt egy hihetetlen üzenet a filmnek egy ponton. És erről szeretnék beszélni, meg még valamiről majd, de rövid leszek. Tehát éltek ezek a bikák egymással versengve, hogy ki a nagyobb, ki az erősebb. Egy ilyen hihetetlen várakozással telve, hogy egy napon elég erősek és elég ügyesek, meg elég képzettek lesznek ahhoz, hogy az a megtiszteltetés érhesse be őket, hogy egy híres neves toreádorral megküzdhessenek és legyőzhessék a toreádort. Ők egész életükben erre készültek, hogy majd ott az arénában, elnyerve a nézőknek az elismerését, tapsvihar és üdvrivalgás közepett a földbe tiporják a neves híres toreádort. Teltek múltak az évek, és szerintetek mi volt a probléma az elképzelésükkel? Minek kellett volna feltűnnie nekik, ahogy egyiküket a másik után vitték el ezekre a versenyekre? Mi az, ami nem tűnt fel egyiküknek se? Senki nem jött vissza. Úgy értem, senki. És nem tűnt fel, és ugyanolyan boldogan készültek, hogy egy nap őket is viszik. És történt egy ilyen éjszakán, hogy a főszereplő Ferdinánd valahogy beszabadult a központi épületbe, ott, ahol laktak a tulajdonosok. és bement egy ilyen nappaliba, és így hátra hőkölt, és először nem mutatta így a kamera, hogy mit látott, csak így, így nézett így föl, így ide-oda jártotta a kis szemeit, és aztán mutatta a kamera egy falat, ami tele volt szarvakkal, és a szarvak alatt ott volt a bikáknak a neve. Képek a viadalokról, és valamire rájött. Tudjátok, mire jött rá? Hogy nem, itt nem lehet győzni. Úgy értem, hogy itt nem lehet győzni. És vissza akart menni, hogy elmondja a többieknek, hogy hé, várjatok, itt baj van, itt csak mi veszítünk. Itt csak veszíteni lehet. De hogy mi az üzenete a filmnek ránk nézve? Hát ez, hogy azt hiszem, hogy én is ilyen bika, nem is tudom, ilyen bika tenyészetben éltem az életemet, és egymással, nem nevessetek ti is, meg a lányok is, csak az nem bika tenyészet volt, hanem mindezt ki sem mondom, bocsánat. Oké, éltük az életünket abban a meggyőződésben, hogy győzhetünk. És most olvastam, és aztán remélem, hogy majd mindjárt kiegyensúlyozom a dolgot, mert hogyha mindössze ennyi lenne az üzenet, akkor az elég hervasztó lenne. De olvastam egy Alain Delon nyilatkozatot, 82 éves, biztos ismeritek, lehet, hogy a fiatalabbak már nem is hallottak róla. Nagyon világhírű francia színész, és sok filmbe játszott, és a következőt mondta úgy nagyjából, hogy hányok ettől a világtól, és nem fogom sajnálni itt hagyni. És azt mondta, hogy nem maradt már senkim, sorba meghaltak a barátaim, és hogy lehet, hogy nem lesz senki, aki elkísér a végéig. És rájött az ember, pedig mindent elnyert, ugye? Hírnév, pénz, nők, nem is tudom, rengeteg mindent. Azt mondta, hogy már mindent láttam, de nem győzött. És a végén rájött, hogy itt nem lehet győzni. Itt nem tudsz győztesként kiszállni, ha csak. Amikor kinyitjuk a Bibliánkat, akkor azt látjuk, hogy Jézus azt mondja nekünk, akihez imádkoztunk az elején, hogy nyomorúságotok lesz ezen a világon, de bízzatok, mert én legyőztem a világot. Ugye te nem győzhetsz, mert túl kicsi vagy. Úgy van összerakva körülötted ez a valóság, Sanyi nagyon sokat szokott erről beszélni, hogy nem győzhetsz. Mindennek alá vagy rendelve. Törékeny vagy, gyenge vagy és kicsi vagy. Te nem győzhetsz, de én, Isten, én győztem. Én legyőztem a világot. És aztán mi azt szeretnénk, hogy valaki végigkísérjen bennünket az életen. Igaz, valaki, aki szeret minket, aki tökéletesen ismer minket, és aki tökéletesen meg tud bennünket vigasztalni. Valaki, aki bele tud érezni a legnagyobb fájdalmainkba, aki ott tud ülni velünk akkor, amikor tragédia sújt bennünket, és lehet, hogy olyan emberrel éled az életedet, vannak olyan barátaid, esetleg a házastársad, rokonod, aki igazán empatikus, és szeret téged, és ott ül melletted, és azt mondja, hogy veled vagyok, és ez több, mint amire bárki vágyhatna. De hidd el, hogy nem tud olyan mértékben veled lenni, mint ahogy szeretnéd. Mindenféleképpen magányosak vagyunk. Főleg a tragédiák elős közepén. Nincs olyan ember, aki teljesen veled tudna lenni, aki igazán meg tudna vigasztalni, és aki teljesen azonosulni tudna veled, aki egész pontosan értené, hogy mind mész keresztül. De Isten azt mondja, hogy Józsuénak, hogy ahogy Mózessel veled voltam, úgy veled is veled leszek. Nem hagylak el, és el nem távozom tőled az Ószövetségben. És aztán Jézus azt mondja, hogy veletek leszek minden nap a világ végezeteig. Én veled leszek az elejétől a végéig. Úgy értem, fogom a kezedet, és átkísérlek ezen az életen. Vagy az életednek azon a pontján, amikor találkozunk, amikor megengeded, hogy megfogjam a kezedet, és végig kísérjelek, és én igazán ismerlek. Én igazán tudom, hogy mi játszódik a szívedben, hogy milyen nehézséggel küzdesz, hogy milyen tragédiákon mész keresztül. Én szeretlek téged, és én legyőztem a világot. Nem neked kell legyőznöd, én győztem. És hogyha rám tekintesz, és elfogadod az én baráti jobbomat, és megszorítod a kezemet, és azt mondod, igen Jézus, én szeretném veled élni az életemet, szeretném, hogyha elkísérni az elejétől a végéig, és tudom azt, hogy majd az utolsó szívdobbanásomnál is te leszel az, aki ott fogod majd a kezemet, és azt mondod, hogy ne félj, nem történt semmi. Csak becsukod a szemed, és már ott vagyunk a másik oldalon. el sem engedem a kezed, szeretlek, én győztem, és én veled vagyok. És bárcsak elmondhatnám ezt Alendelonnak, bárcsak tudná. És hála Istennek, hogy mi tudjuk, ez Istennek az érthetetlen kegyelme, hogy így élhetjük az életünket. Van valaki, aki fogja a kezünket, aki legyőzte a világot, aki miatt győztesként élhetjük az életünket, és a végén elkísér minket, és a vége az csak egy új kezdet lesz, egy olyan életnek a kezdete, amiről csak halvány elképzeléseink vannak, olyan csodálatos lesz. Amen. Tágosan.
Sziasztok!
Mi nem beszéltünk össze Ernővel, de ez csak tökéletesen illik ahhoz, amiről én készültem beszélni. Úgyhogy lássuk meg, hogy Isten mit csinál. Sziasztok! És egy gyors imával kezdjük. Lenyei atyánk! Tőled szeretnénk hallani, most is, mint ahogy eddig is, szólj hozzánk, és védj le rólunk terheket, védj el lepleket, még kitakarják az igazságot, adj felismeréseket, igazi szabadulást. Mert hogy azt mondod, hogy akit a fiú szabaddá tesz, az valóban szabad. Csak kérünk, hogy áld meg az elkövetkező perceket, és mindazokat, akik hallgatják ezeket a szavakat bárhol is a világon. Amen. Amen. A sorozatunk az életösvényein címet viseli, és a hatodik fázisban tartunk, ami a szeretetről szól. És azt gondolom, hogy most is a szeretetről szeretnék beszélni, de egy picit lehet, hogy kilépek abból a kontextusból, amiben eddig voltunk, mert van egy üzenet sorozat, ami olyan mélyen megmozdít, olyan mélyen érdekel, hogy nem tudok elszakadni tőle. És csak egyszerűen muszáj erről gondolkoznom, és úgy tűnik, hogy most muszáj erről beszélnem is. És milyen érdekes, hogy Ernő, te is valamilyen nagyon hasonló gondolatot pendítettél meg. Hogy hívják ezt a bikát?
Ferdinánd.
Jó neve van. Aki rájött, hogy nem lehet győzni. Én az elmúlt hetekben elég sokat hallgattam Bojki Lászlót, nem tudom, hogy hányan ismeritek, nagyon-nagyon jó szívvel ajánlom nektek, az anyagai fönn vannak a YouTube-on, talán máshol is hozzá lehet jutni, de gyakorlatilag a YouTube-on fönn van minden, Bojki László, és a több sorozatát, illetve talán most hallgatom a második sorozatát, a Pedig mi azt hittük címmel. És akik hallgattátok, látom, nagyokat bólogattok, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy olyan alapvető gondolatot, végül is egyetlen egy nagyon egyszerű, de annyira alapvető gondolatot vesész ki, azt hiszem 6-7, nem tudom hány részen keresztül, ami azt gondolom, hogy mindannyiunk életében egy ébredést hozhat, hogyha felismerjük, és azon az ajtón, amit ez a gondolat megnyit, átmegyünk. Pedig mi azt hittük. És a gondolat lényege az, hogy nagyon sok keresztény, azok az emberek, akik már megtalálták a választ az életre, akik nem reménytelenségben élnek, mint Alain Delon bár nem tudom, hogy ő hívő-e vagy sem, de nyilván az interjúja, vagy nem is tudom, hogy kell ezt mondani, ez a kinyilatkoztatása egyfajta belefáradásról, egyfajta elkeseredésről, lehet, hogy keserűségről szól. És azt mondjuk, hogy ezt értjük. Tehát amikor valakinek az életében nincs semmi remény, amikor minden mélyebb kérdés megválaszolatlan marad, amikor az élet nehéz, és nehéz a nem hívőnek, ugyanúgy, mint a hívőnek is, és igazából tényleg ott van a magány, és ott van a segítség nélkül maradás, akkor az ember megérti, hogy megkeseredik. Akkor érthető. De nem úgy mi keresztények. Mert mi megtaláltuk a választ, igaz? Mi megtaláltuk Istent. Mi megtaláltuk a Bibliát, és a Bibliában Isten üzenetét felénk, ahol az életről beszél, az élet titkairól, ahol olyan információkat, olyan megoldásokat, olyan válaszokat ad nekünk, amiért az elmúlt évszázadok, évezredek gondolkodói, tudósai, alkimistái, nem is tudom, a fél karjukat, vagy mind a kettőt odaadták volna, ha ismerhették volna őket. Az élet titkairól beszél, és ezeket mi ismerjük, és egyre jobban beleássuk magunkat. És mi vagyunk igazából ennek a világnak, ha lehet így mondani, ennek az életnek a győztesei. Igaz? És mégis, amikor őszinték vagyunk, amikor egy kisebb társaságban összegyűlünk, és valaki megmeri tenni, hogy őszinte, és elkezd beszélni a nehézségeiről, elkezd beszélni a kudarcairól, elkezd beszélni a csalódásról, amit megélt, akár a keresztény járásában, amikor elkezd beszélni az elkeseredettségéről, amiről igazából beszélni is szégyen, akkor egyszer csak a társaságban valaki más is megszólal, hogy értem, amiről beszélsz, én is voltam itt. Nem csak voltam, én is itt vagyok, tudom, miről beszélsz, benne vagyok. És nagyon sokszor, amikor megpiszkáljuk a vasárnap délelőtti mosoly felszínességét, akkor alatta valós szívfájdalmat, valós terheket, sokszor keserűséget találunk, csalódottságot, kihűlt szíveket, akár a feladás előtti állapotot, ahol emberek azt mondják, hogy keresztény vagyok 5, 10, 15, 20, 25 éve, de mi hasznom belőle? Mi hasznom belőle? Amiről Bojki Laci beszél ebben a sorozatban, ha pedig mi azt hittük benne, az igazából a keresztény kiégés, a zsákutcába jutása, az élet elvétése azután, miután már rátaláltam, miután már idézőjelbe téve célba értem. És ezt ismerem a saját életemből, és ismerem sok-sok beszélgetésből, ahol emberek sok évnyi kereszténység után az előbbi szavakat tudom ismételni. Üresek, csalódottak, terheket hordoznak, megkeseredettek. Hogy nem erre számítottunk, nem erre gondoltunk. Valahogy másképp kellett volna alakulnia mindennek. És az ember egy darabig, és így van a világban is, és azt látom, hogy így van a kereszténységben is, az ember egy darabig remél, tizenévesen, meghódítom a világot, zsebre teszek mindent, pénzem lesz, időm lesz, nekem lesz a legszebb feleségem, a legnagyobb házam, a legnagyobb kocsim, a legnagyobb karrierem, én leszek ennek a világnak a befutója, híres és sikeres leszek, és közben alázatos és szerény. És értitek? Tehát, hogy, és akkor tudod, nem jön össze 18 évesen, nem jön össze 20 évesen, nem jön össze 25 évesen, de belehúzok, talán 30, 30-al sincs meg, belehúzok 35, 35-tel sincs meg, belehúzok 40, 40-nel sincs meg a mosolyom, már elég merev, 45-tel sincs meg, már nem is mosolygok, 50-nel sincs meg, és vakargatom a fejemet, hogy mit rontottam el. Persze a világban. De azt látom, hogy sokszor keresztények is ugyanezt csináljuk, hogy megvan az elképzelésem arról, hogy az Úr hogyan kéne, hogy rendbe rakja az életemet, hogy majd meg lesz a tökéletes feleség, hogy majd segít rendbe hozni a pénzügyeimet, hogy majd ad nekem egy szolgálatot, ahol kiteljesedhetek, ami növekedni fog, és tele leszek elismeréssel és méltósággal, és az ő dicsőségén én is osztozhatok, hogy nem is tudom, tehát hogy persze, ha megbetegszem, meggyógyulok, hogyha anyagi gondjaim gondokba keveredek, csak elmondok egy imát, és Isten megdicsül az életemben azáltal, hogy így kiemel a pénzügyi problémákból, hogy csak egész egyszerűen olyan lelki békével, olyan belső kiegyensúlyozottsággal fogok élni, amit bárki megirigyelne, megirigyelne a világon, így kéne, hogy alakuljon. És aztán nem így alakul. Aztán beteg leszek, és nem gyógyulok meg egy imára, aztán pénzügyi gondjaim lesznek, amik évekig nem múlnak el, eladósodom, és olyan terhet hordozok, amire ez a napóleoni legenda, hogy eljátszotta a Zsoldot, és öngyilkos akart lenni, és felírta a búcsú levelére, hogy ez akkora adósság, amit ember nem fizethet ki. És úgy érzem, hogy én vagyok ez az ember. Én vagyok ez az ember. De persze, erős vagyok, úgyhogy újra összeszedem magam, és harcolok tovább. Kérem az Urat, hogy áldjon meg, és megáld, de nem azzal, hogy erőt ad, hogy megnyerjem a harcot, hanem azzal, hogy elveszi az utolsó erőmet is. Hogy elkezdek félelemben élni, rettegésben, pánikrohamaim vannak, és már dolgozni sem tudok. És az élet hullik szét. Pedig keresztény vagyok. Mi történik? Hogy értem, mi van? És persze tudom, hogy ilyen a ti életetekben nem fordul elő. Ez csak az enyémben van, és akiben meg van esetleg, ő biztos, hogy nem fog beszélni róla, mert ciki, mert a győztes keresztény életnek ez nem része. És nyilván nem tudom Bojki Lacinak a zseniális előadását visszaadni, és talán nem is próbálom, de muszáj, hogy ezen gondolkozzak, és erről beszéljek. És mindannyiatoknak javaslom, hogy hallgassátok meg a sorozatot. De nagyon sokszor mondjuk azt, hogy emberek valláskárosultak. És az eredményes élettalálkozónak talán az egyik nagy szolgálata az, hogy országszerte, vagy talán világszerte segít valláskárosult embereknek visszatalálni az Úrhoz, életet találni, és újra felemelni a fejét, újra lángra lobbanni Isten szeretetében. És ez az, amit keresünk, életet keresünk. De mindeközben azért minket is körülleng, mint ahogy sok közösséget, egy vallásos szellem, egy vallásos vágy, egy vallásos hozzáállás ott van mindannyiunk szívében. Bennem lakik egy farizeus, bennem lakik valaki, aki másképp gondolkozik, mint Isten. Hogyan gondolkozik? Teljesítmény alapon gondolkozik. Úgy gondolkozik, hogy nekem meg kell felelnem. Meg kell felelnem Istennek. Nekem jó bizonyságnak kell lennem. Nem hozhatok szégyent Istenre. Ha én Isten embere vagyok, akkor az én életemben minden rendben kell, hogy legyen. És ha te Isten embere vagy, akkor a te életedben is minden rendben kell, hogy legyen. Jó bizonyságok akarunk lenni. Azoknak is kell lennünk. Mert ha valami nincs rendben, ha baj van, akkor az Úr elszúrta, vagy én szúrtam el. Egyik se jó. Úgyhogy mi történik? Az történik, hogy megpróbálunk megfelelni valós vagy vélt mércéknek, és elkezdünk szerepet játszani. Elkezdjük eljátszani, hogy sikerül ezeknek a mércéknek megfelelni. És nem beszélünk róla, nem vagyunk őszinték, nem vagyunk átlátszóak. Egymással persze, hogy nem, ha majd elment nekem az eszem, majd pont fogok neked beszélni arról, hogy milyen gondjaim vannak, de még talán magammal sem, és talán még Istennel sem vagyok őszinte. Mert egy vallásban élek, egy elképzelésben arról, hogy az életnek, hogy Istennek hogyan kellene működnie, és az, ahogyan az én életem tényleg kinéz, hogyha magamra csukom az ajtót, és magam vagyok, és őszintén szembenézek a gyarlóságaimmal, a fájdalmaimmal, a gondjaimmal, a vágyaimmal, a boldogtalanságommal, és nem is tudom, bármivel, akkor azt látom, hogy olyan különbség van a valóságom, és a között, amiben hiszek, hogy az e felvállalhatatlan. És képmutatásban élek. És bejövök a gyülekezetbe, és azt gondolom, hogy én vagyok az egyetlen, aki csak mereven vigyorog, mert a többiek olyan szépen mosolyognak. Az ő életükben biztos minden sinem van. És létrejön egy ilyen, a Laci úgy mondja, hogy egy ilyen kamu közösség, ahol együtt kamuzunk. És mindenki csak mutatja azt, ami senkinek sincs meg. És Ernő nevet, azt mondja, ez nagyon bátorító. Oké, és kérlek, hallgassátok meg a sorozatot, mert az egész arról szól, és talán emlékeztek rá, talán nem, egyszer prédikáltam arról, vagy tanítottam, vagy a szözt, ugye itt álltam és beszéltem, arról, hogy hamisítványok vagyunk. Talán emlékeztek rá. Lehet, hogy ezt a címet is kapta. Ha igen, akkor visszakereshető. Ha nem, akkor soha többet senki nem találja meg. De a gondolat az ez, hogy, és most csak nagyon röviden összefoglalom, hogy ne legyek nagyon elkeserítő, hanem bátorító, és aztán megpróbálom kifejteni a következő 20 percben. Hogy a hitünk, a kapcsolatunk Istennel, ha egy ilyen vallásos alapon jött létre, nőtt föl, vagy akárha egy egészséges alapon jött létre, nőtt föl, de aztán ilyen módon elvallásiasodott, akkor a kapcsolatunk Istennel, nem tudom mi a jó szó, egy hamisítvány. Egy hamisítvány. Mire gondolsz, Sanyi? Semmi rosszra, nem rontottatok el semmit. De mégiscsak ez egy nagyon fontos dolog. Lányok, hölgyek, udvarolta már nektek fiú úgy, hogy érezted, tudtad, hogy ez a fickó kamu. Tehát, hogy igazából nem akar tőled semmit. Vagy nem túl sokat. Oké? Tehát, hogy nem vesz komolyan, hogy legfeljebb egy eszköz lehetsz a számára. Hogy ezt ismeritek? Volt már ilyen? Persze, ezt sem vallanák be soha. De hogy ne ismernénk? Hát persze, persze. Amikor egy kapcsolat felszínes, amikor érdek van benne, amikor nem engem látnak benne, hanem a pénzemet. Nem engem, hanem azt, amilyen jóképű vagyok. Nem. Ez az én életem egy komoly problémát jelent. Nem úgy, mint Alan Delonéban. Hanem, hogy igazából férfi és nő is egy igazi kapcsolatra vágyik, ahol a másik őt látja az erényeivel és a gyengéivel együtt, ahol egy elköteleződés felé tartunk, és aztán a házasság egy elkötelezettségről szól, egy feltétel nélküli szövetségről, amelyben biztonság van, és a biztonságban intimitás. De az alapja az, hogy te meg én, az alapja az, hogy én meg Isten, Isten és én, egy valódi kapcsolat, egy valódi személlyel, aki szeret engem, és akinek a szeretetét én elfogadom. És ez a kereszténység. És ennek olyan sok járulékos következménye van, mint egy okokozati láncban, ahol egy biliárd asztalon ellöksz egy golyót, az nem csak egy golyót fog eltalálni, és aztán az eseménynek vége van, hanem az események egy teljes láncolatát indítja el. És okokozati lánc után sokadik mélységben is van következménye ennek a valóságnak. És így van ez a mi életünkben is. Vallásos szinten, úgy értem, az eredményes élettalálkozó meg a Biblia tanulmányaim szintjén tudom, hogy Isten szeret engem. De ez egy olyan golyó, amely a fehér golyó eltalálja a csíkos zöldet, tak, a csíkos zöld tovább gurul, és már amikor a következő golyót eltalálja, olyan, mint a betonfalnak ment volna, nincs további következmény. És ilyen módon megmaradok az életem mélységében, vagy pont felszínességében, hamisítványokban. Úgy élek, mintha Isten nem szeretne. Úgy élek, mintha nem lennék megváltva. Úgy élek, mintha nem a kegyelemben lennék. És ennek számos torzulás, számos elképzelés a következménye, amelyek hamisítványok. Hamisítványok. Úgyhogy volt nekünk egy sorozatunk, az volt a címe, hogy Vissza a valósághoz. Utána ez lett a neve egy teljes szolgálatnak, a Vissza a valósághoz munkacsoport, amely mi apologetikával foglalkozunk, de most csak nézzük ezt a mondatot, vissza a valósághoz. A vallásos elképzeléseink garantáltan elszakadtak az igétől és attól, amit Isten tényleg gondol. És az életünk tele van hiedelmekkel, elképzelésekkel arról, hogy Isten milyen, hogy Istennek mit kellene csinálnia, hogy nekem milyennek kellene lennie, lennem, hogy az életnek milyennek kellene lennie, és ezek nem egyebek, mint hiedelmek. Nem egyebek, mint akár Biblián alapuló, akár az én elképzeléseimen alapuló, de téves következtetések. Hiedelmek. A valóságtól való elszakadásnak egy mértéke. Azt hiszem, hogy, de közben nem. Tévedek. És lehet, hogy 5 éve vagyok keresztény, és 5 éve hordozok magammal egy globális, egy grandiózus tévedést Istenről. Lehet, hogy 10 éve vagyok keresztény, és 10 éve hordozok magammal egy grandiózus tévedést. Lehet, hogy 20 éve vagyok keresztény, és 20 éve hordozok magammal egy grandiózus tévedést. Egy hiedelmet. És nagyon, nagyon sok ezek közül, a hiedelmek közül olyan, amelyben osztozunk. Nem csak én hiszek abban a hiedelemben, hanem te is. És ő is, majdnem az egész gyülekezetünk hisz benne. Ilyen módon nem lepleződünk le, nem derül ki a tévedés, hogy valójában budjantott tojások vagyunk. Mi ez? Mondjunk egy ilyet. Az egyik és talán a legmélyebb ilyen tévedés, hogy meg kell felelnünk Istennek. Hogy az én teljesítményemen múlik. Hogy nekem tennem kell, nekem bármilyen szinten is produkálnom kell. És erről szól sokszor a gyülekezeti élet. Erről szól a... bejövök a gyülekezetbe, és jó bizonyság kell, hogy legyek. Persze a szeretet is arra bátorítana, hogy mosolyogjak és bátorító legyek, de én nem azért mosolygok és vagyok bátorító, mert szeretlek, hanem mert jó bizonyság kell, hogy legyek, ezt várja tőlem a vallásom. És bejövök a gyülekezetbe, és fölveszem a vasárnapi mosolyomat. Aztán szolgálok, mert meg akarok felelni Istennek, mert nem akarok rossz keresztény lenni, nem akarok lusta keresztény lenni, hanem olyan akarok lenni, akiben buzog a szeretet, és tesz valamit. Oké? És teszek valamit, de miért teszem? Azért, mert egy jó keresztény ilyen dolgokat csinál, ezt teszi. És aztán ott vannak a bűneim. Hó, azokat gyűlölöm, a bűneimet. Dehogy is gyűlölöm őket, a szívem, én imádom őket, de Isten azt várja tőlem, hogy szent legyek. Úgyhogy harcolok a bűneimmel. És ahogy harcolok velük, azok egyre nagyobbak lesznek. És egyre nyomorultabb a helyzetem. Úgyhogy egyre nagyobb a távolság a között, amit belül gondolok, és amit kívül mutatok. És egyre nagyobb feszültségben élek. És miközben mindezt teszem, hogy elnyerjem Isten kegyeit, egyre távolabb kerülök tőle. És ahelyett, hogy egy bensőséges, biztonságon alapuló, szeretett kapcsolatban lennék vele, ahol ő beszél hozzám, és az ő szavai átformálnak engem legbelül, és én ténylegesen megváltozom, ehelyett elbújok a bokorba, mint Ádám és Éva. És amikor Isten jön, megijedek, mert messze-messze nem ütöm meg azt a mércét, amit ő elvár. Na de várjál, na de Sanyi, ki mondta neked, hogy mezítelen vagy? Ki mondta neked, hogy meg kell, hogy felelj nekem? Ki mondta neked, hogy dolgoznod kell? Ki mondta neked, hogy föl kell venned egy vasárnapi mosolyt? Ki mondta neked, hogy szolgálnod kell, mert én ezt várom tőled? Ki mondta neked? És a válasz nem az, hogy Isten. A válasz az az, hogy ezt én gondoltam. Lehet, hogy a gyülekezeti kultúra hozta, lehet, hogy a vallásunk hozta, de hogy ő nem mondta, az biztos. És az egész üzenetben az építő az, hogy miközben nagyon sokszor azt találjuk magunkban, hogy meghiúsultunk, hogy csalódtunk, hogy képmutatóak vagyunk. A csalódásunk és a meghiúsulásunk nem Istenben, és nem az ő valóságában van, hanem a hiedelmeinkben. A hiedelmeinkben csalódtunk. Én azt hittem, hogy minden bűnöm le fog hullani 5 év kereszténység után, és megközelíthetetlen szentségben fogok jönni-menni. Ha ezt megtalálod a Bibliában bárhol, jövő héten te prédikálsz itt. Nem biblikus, de mégis hordozunk magunkkal valahol a szívünk mélyén egy ilyenfajta vágyat, és egyfajta neheztelést, akár önmagunk felé, hogyha ha ez a teljesítmény nem jön létre. Úgyhogy mi történik? Az történik, hogy Isten szeretne minket visszahozni a valóságba. Kiszedni minket az elképzeléseinkből, kiszedni minket a hiedelmeinkből, kiszedni a vallásos hiedelmekből, a testi hiedelmekből, a világi hiedelmekből, kiszedni azokból az elképzelésekből, amelyek a mieink, és amelyekhez sokkal-sokkal közelebb vagyunk, mint akár az igéhez, vagy bármihez, mert ez a mi valóságunk, a mi életünk, és ez az, amiből Isten szeretne kiszedni minket, és bevinni a valódi valóságba. A valódiba. És ennek érdekében az egyik legfőbb munka, amit ő tesz, az az, hogy megengedi, hogy csalódjunk. Hogy megengedi, hogy kudarcot valljunk. Hogy megengedi, hogy ütközzünk az elképzeléseinkkel, hogy azok tarthatatlanná váljanak. Hogy a kereszténység, a keresztény életben megélt csalódások, próbák, meghiúsulások valójában a győzelem előtti, az áttörés előtti, nem is tudom, vihar csendje. Az egyik legfőbb hiedelmünk, hogy rajtunk múlik, hogy a mi teljesítményünk számít. Az ember, a modern ember legnagyobb bálványa, legnagyobb Isten helyettesítője, a legnagyobb tényező, amely elválasztja őt Istentől, az a saját magába vetett bizalom. A saját teljesítményével, legyen az intellektuális teljesítmény, fizikai teljesítmény, érzelmi teljesítmény, bármilyen teljesítmény, a saját magába vetett bizalom a legnagyobb bálvány. Én képes vagyok rá, én megteszem. Uram, mondd, mit kell tenni, és én megteszem. Nem ezt mondták a sínai hegynél a zsidók? Isten, ne gyere ide, ne beszélj hozzánk, az összezavar minket, adj egy tennivaló listát, húzz el innen, és mi megcsináljuk, és te tartozol nekünk, és ez lesz a viszonyunk. És ha visszalapozzátok az Élet ösvényein sorozatot, akkor a sorozat eleje erről szól. erről beszélünk. Rész és rész után, hogy átkozott az az ember, aki testi erőre támaszkodik, aki emberi erőben bízik, és a szíve elfordul Istentől, hogy átkozott. Olyan, aki nem számíthat jó következményekre, mert az erőforrásai túl kicsik, és áldott az az ember, aki az Úrban bízik. Akkor Ézsaiás, ugye azt hiszem 15-30, hogy a megtérés és bizalom megmentene titeket. Megtérve és megnyugodva, igen, a megtérés és megnyugvás megmenteni, hogy jön az ellenség, jön a halál, jön a kínhalál, jön a civilizációnk pusztulása, és Isten mit tanácsol? Azt, hogy szedd össze magad és harcolj? Nem, ez a zsákutca. Azért engedem meg, hogy olyan teher essen rád, mert még mindig abban hiszel, hogy az életet neked kell élned. Az alapvető módszered az életre az, hogy én csinálom, és ha én jól csinálom, Isten talán megáldja. Hogy én irányítok, hogy rajtam múlik, az én teljesítményemen, az én tetteimen. Ha rajtam van minden felelősség. És Isten azt mondja, hogy nem, te vagy Isten, én vagyok az. Ez egy hiedelem, egy vallásos elképzelés, amely nem csak a református, katolikus és evangélikus, hanem a Biblia szólegyházban is él. Mert a te szívedben van ott, a gyökerében, és újra meg újra megszületik, újra meg újra kihajt, ha nem vágod le és nem nyesed le. Ha hagyod élni, akkor a régi természeted, az önerőd, az emberi erő átveszi az uralmat. És Isten megengedi, hogy olyan terhek, olyan nehézségek, olyan kihívások érjenek utol, amelyek meghiúsítanak, amelyek összetörnek, amelyek elvisznek önmagad végére. Ahol be kell, hogy ismerd, hogy ez nem működik, hogy kudarcot vallottam, hogy ennyi, hogy 20 év, 30 év kereszténység után se tudom megcsinálni. És ez az élet első pillanata. Ez a megadás, ez a kapituláció. Amikor rájövök, hogy nem én élek, hanem hogy én meg vagyok feszítve Krisztussal. És élek, de már többé nem én, hanem a Krisztus él bennem. Ez egy másik világ. Ez egy másik valóság. És ez bonyolult, ugye, én ezt nem is értem. Azt értem, hogy én megcsinálom, és akkor úgy néz ki, hogy én csinálom, ez számít, de mert keresztény vagyok, még imádkozom, hogy Uram, áld meg, amit én csinálok. És igazából ugyanabban a rendszerben élek, mint éltem nem hívőként, csak lett egy dzsinem, aki turbozza azt, amit teszek. De Isten egy új életre hív, egy kategorikusan új minőségű életre, ami ő benne van. Nem értem, de keresd. Nem értem, de akkor is ez a valóság. És hogyha ha kikerülöd, ha elmész ettől, akkor egy hiedelemben élsz. Egy vallásos elképzelésben. És nem a valóságban. Nem a valóságban. Nem a valóságban. És a vége csalódás, a vége meghiúsulás, a vége elkeseredés, a vége az, amiben a vallásos világ, hívjuk így a hívő világ, hány százaléka? Nem tudom. Ki vagyok én, hogy megítéljem. De ahogy látom a búráját a legtöbb embernek, én azt mondanám olyan 70-80 százaléka, de lehet, hogy 90 él. Mert keskeny az az út, amely az életre visz. De az nem a törvény, és a szentség, és a nem tudom minek az útja, ahol bűntelen tökéletességben járkálok, és erkölcsi kiválóságban, az a széles út, ahol emberi teljesítményben, ugyanabban a rendszerben élek, amiben éltem világiként. A keskeny út az, ahol én meghalok, és Krisztus az életem. A keskeny út az, ahol ki van fizetve minden bűnöm, és én kegyelemben élek, fedhetetlenségben. A keskeny út az, ahol én lehetek gyenge, ahol gyengének kell lennem, És ő lehet erős, és ő erős bennem, mert áldott az az ember, aki az Úrban bízik. És minden sikerül neki, amit tesz. Olyan, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti a gyökereit, és a száraz esztendőben is termi a gyümölcsét, és nem kell félnie a hőségtől. Ez egy másik élet, értitek? Az nem arról szól, hogy a gyümölcsfa összeszedte magát, fölrakta a kis kommandós kendőjét, meg a két csíkot felhúzta, kést a szájába, és én olyan gyümölcsfa vagyok, aki öregem kidobsz a sivatagba, ott is kibírom. Mert kidobod a kommandós gyümölcsfát a sivatagba, és nem bírja ki. De nem is kell, hogy kibírja. Sose volt ez a terv. Ez egy hiedelem. Ez egy elképzelés, egy vallásos kép, amit évtizedeken keresztül képesek vagyunk hordozni, ha nem is a szánkban, de a szívünkben, igen. És ebben élünk. És Isten azt mondja, hogy nem, elég a hamisítványból, elég, nem nézem tovább, hogy a folyóvíz mellett ülsz szomjazva. Mert én itt vagyok, meríts belőlem, én itt vagyok, hadd, hogy elültesselek, engedd le a gyökereidet, és élni fogsz. De én vagyok az, aki élek benned. És te azt az életet, amit testben élsz, abban a hitben, abban a meggyőződésben éled, hogy én szeretlek téged. Annyira, hogy önmagamat adtam, érted? És ezt az egész életedet erre a hitre, hogy én szeretlek téged, erre építed, ez a kőszikla. Erre építed. Nem magadra, te nem számítasz. Hülye vagy? Tök jó. Imádom a hülyéket. Korintusiakhoz írt levélben arról beszél Pál, hogy nagyon kevés okos, gazdag, és nem tudom mi lett kiválasztva. E világ utolsóit, a gyengéket, a butákat, az olyanokat választotta, mint én. Mert a sztori nem arról szól, hogy az ember dicsősége, hanem a sztori arról szól, hogy Isten dicsősége. Miénk a gyarlóság, övé a dicsőség. Miénk a szeretet, az ő szeretete a miénk, és a hála, ami visszamehet felé, a hála. De a hála miről szól? Csak arról, hogy nem tudtam csinálni semmit, de mégis megkaptam, és csak ámulok, és csak köszönöm, és hálás vagyok. Azt hiszem, hogy Titusban vagy. Vagy Tesszalonikában mondja, azt hiszem az írás, hogy azt mondja, hogy mindenkor örüljetek, mindenkor imádkozzatok, mindenért hálát adjatok. Szerintem ez egy elmebeteg parancs. Ez a parancs abban a világban, amiben én élek, ahol én teljesítek, ahol én belehúzok, ahol én rajtam múlik minden, az én kis vallásos hiedelmemben, ez egy orvacsapás. Mindenkor örüljél. Ez még azt jelenti, hogy hordozom a hátamon Istent, a szolgálatot, a munkát, a gyereket, a családot és mindet, és közben még mosolyogjak is, mert ez a parancs. Hogy értem, szélesen, ezt már nem mondom. És aztán utána meg legyek hálás mindenért. Kidolgozom a belem, ugye te meghiúsulok, minden szétesik, és a végén még hálás is legyek érte. És közben meg szüntelenül dumálgassak veled. És aztán ennek az igének a végén azt mondja, mert ez Isten akarata a ti javatokra. Itt valahol csúszik a kuplung. Itt valami nem áll össze. Ez a vers, ez a parancs, ez egy másik rendszerben érvényes. Ez a parancs abban a rendszerben érvényes, ahol én nyugszom. Ahol én a szeretett vagyok. Az nem az, aki tesz, hanem az, aki ért tesznek. Nem az, aki szolgál, hanem aki felé szolgálna. Nem az, aki ad, hanem az, aki kap. Mindenkor örüljetek. Miért? Mert az Úr veletek. mert minden gondotokat ő rávethetitek, minden gondotokat, és neki gondja van rátok. Mert nem kell a saját eszedben bízni, hanem a teljes szíveddel bízhatsz ő benne, és ő egyengetni fogja az ösvényeidet. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Légy csendben, és várj az Úrra, és ő az igazságodra, a jogodra fényt derít. Azt mondja Jeremiásban, hogy csak én tudom, hogy mi a szándékom veletek. Hogy van? Szép jövőt. Reményteljes jövőt szánok nektek, és nem romlást. Azt mondja máshol, és ezt megint nem tudom, hogy hol van, de azt mondja, hogy ifjú korotok óta Izraelhez beszél, én hordozlak titeket, én hívtalak el, én hordozlak, én visellek el, én mentelek meg, én szabadítalak meg. Szóval ifjú korod óta, anyád méhe óta, és vénségetekre sem változok meg. Én vagyok az istenetek. Mikor adjátok már végre meg magatokat? Mikor engeditek végre szeretni magatokat? Mikor bíztok már végre bennem annyira, hogy a saját munkátoktól megszűntök? Hiedelmekben élünk, vallásos vágyban, és meghiúsulunk, és szenvedünk, és Isten nem bánja, mert azt mondja, hogy ennek vége kell lenne, kell, hogy legyen, föl kell, hogy add, kapitulálj, és a kapitulációban megtalálsz engem. És lehet, hogy 20 év kereszténység után, amikor megtörve letérdelek, és azt mondom, hogy Uram, feladom, akkor élek először. Akkor élek először. És ne gondold, hogy ez nem biblikus. Józsefnek meddig tartott, amikor megkapta az álmot, hogy majd előtte fognak leborulni a testvérei, míg tényleg ő lett az az ember, akin keresztül Isten megmentette az akkor ismert világot. Hány év telt el? Nem tudom. 10? 20? Mennyi? 14. Azt mondja, hát 14. Nekem 14 jó, az jó. És Mózesnek? Mózes? Én 14 évvel kiegyeznék, akkor én már majdnem sinem vagyok. Mózesnek mennyi volt? 40. Megölte az egyiptomit, mert hogy ő majd megszabadítja az Isten népét, mert az öreg úgy tűnik, hogy elaludt, úgyhogy nekem kell megcsinálnom. 40 év a pusztában. Volt idő átgondolni, mit rontottam el. Dávid életében, Dávid mennyit menekült Saul elől? 10 évet ő is. Ábrahám, meddig várt az ígéret gyermekére? Hívő hitetlenségben, becsúszott. Egy arab nemzet időközben. Értitek? Tehát, hogy az állapot, a meghidegült, csalódott, megterhelt, és akár meg is keseredett kereszténység, az rendben van, ha ide vezet. Ha nem a végső elfordulásba, hanem a megtörésbe és az ébredésbe vezet. És a Bojki Laci ugye az egész tanítását Lukács 21 talán, szemüveg nélkül nem látom, hogy 21 vagy 24, de itt van előttem, az Emmausi úton a tanítványok, akik ott voltak Jézus jelenlétében, és Jézust keresztre feszítették, meghalt, eltemették, és akkora már föl is támad, de azt ők nem vették komolyan, mert nem hagyták magukat összezavarni a tényekkel. Ők csalódottan bandukoltak el Jeruzsálemből. Tehát megtörtént a világtörténelem legnagyobb eseménye, megtörtént a bűn és a halál legyőzése, a legteljesebb, legdicsőségesebb győzelem, és ők orlógatva csoszognak hazafelé. Miért? Miért? Mert egy elképzelésben éltek. Egy hiedelemben éltek. Mert hiába voltak 3 évet együtt Jézussal, amikor ő mondta, hogy piros, ők mondták, hosszú, hosszú. Mondta, piros. Igen, hosszú, értem én, hosszú. Piros. Ja, hosszú, hosszú. És boldogan ettek tovább. Azt mondja a 21. vers, hogy pedig mi azt reméltük, ugye miután elmondták, hogy átadták a főpapoknak, a főembereknek és halálos ítéletre, hogy megfeszítsék, utána mondja, pedig mi azt reméltük, hogy ő fogja megváltani Izraelt. Ez volt a lényeg. Ők mind azt remélték, hogy Jézus fogja magát, lapátra teszi a rómaiakat, megszabadítja Izrael nemzetét az elnyomástól, hogy rendbe hozza mindannyiuknak a pénzügyeit, hogy mindannyiuknak rendbe hozza a családi életét, hogy könnyebbé fogja tenni az életet. És ugye nemrég előtte még talán pont ez a két tanítvány még arról beszélt, hogy amikor ezt ugye nem sokára megcsinálod, akkor melyikünk fog a jobb oldaladon, és melyikünk a bal oldaladon ülni, mert ugye erre számítunk, hogy nem sokára belépünk itt a földi tutiba. És most nem feltétlenül az a baj, hogy ők a földi tutira számítottak, hanem az a baj, hogy egy elképzelésben éltek, ami tök biblikus volt, mert hogy az ige számtalan helyen beszél Jézus 1000 éves királyságáról, és nem mindig ismerhető fel tisztán, hogy mikor beszél melyik korszakról. És ugyanígy a mi életünk tele van elképzelésekkel, hiedelmekkel, amelyek csak egész egyszerűen nem valósak. De olyan régen őrizzük őket, annyira közelfogadottá váltak a mi kis vallásos mikrokultúránkban, hogy nem értjük, hogy piros, mert tudjuk, hogy hosszú. És mondja, hogy piros, és mondom, hosszú. Értem, kifizettem minden bűnödet, és szeretlek feltétel nélkül. Igen, értem, igyekezni fogok. Ahó, van itthon valaki? Most mi a baj? Nagyon fogok igyekezni. Jó, hogy ilyen csúnyán nézel, akkor még jobban fogok igyekezni. Érted? És egyszerűen nem történik változás. És ez az utolsó gondolatom, hogy nagyon sokszor ezeket a rögeszméinket nem vagyunk képesek elengedni csak az élet viharában, csak a valósággal való ütközésben, csak a szenvedésben, a fájdalomban. És bárcsak elég intelligens lennék ahhoz, hogy szóból értenék, de úgy tűnik, hogy nem vagyok. Az én életem tele van jó néhány olyan megrögzöttséggel, amit Isten nem tud kicsavarni a kezemből. Nem tud elkérni tőlem, csak ki tud csavarni a kezemből. És hála Istennek teszi, hála Istennek dolgozik, hogy értem, benne van könnyékig, vagy talán még tovább is, és mély szív műtétet végez évek óta. És lassan halad, mert nagyon kemény vagyok. De amit átélek, az valódi szabadulás. Amit átélek, az egy csupa nagybetűs élethez való közeledés. Az valami olyan, amiért minden megéri. Minden megéri. Isten tényleg szeret téged. Tényleg veled van. Nem tudod elszúrni. Minden a javadra van. Ő harcolja a harcaidat. Lazíts. Engedd meg, hogy megdicsőülhessen az életedben. Engedd meg. Az írást egészében fogadd el. Holnap már nem megyek be dolgozni? De menj be, mert azt mondta, hogy dolgozz. De azt nem mondta, hogy közben magadban bíz. Azt nem mondta, hogy közben ne arra számíts, hogy ő a háttérben teszi a dolgát, és megáll téged, és vezeti az ösvényedet. De kirúgtak a munkahelyemről, akkor hogy lehet Isten velem? Miért? Hol van megírva, hogy nem fognak kirúgni? Az van megírva, hogy ő veled lesz. És az egyik talán az Isten szeretetébe vetett, és abba kell, hogy hagyjam, bizalmunkat megkérdőjelező igerész, az Róma 8 második fele, ahol azt mondja, hogy ugye hogy mindezekkel szemben diadalmaskodunk. És felsorol egy csomó dolgot, amik szörnyűségek. Emlékeztek arra, hogy miket sorolod fel? Szóval mi választhat el minket Isten szeretetétől? Halál? Bántalmazás? Magasság? Mélység? Tehát ott felsorol egy csomó olyan dolgot, amit nem kívánunk az életünkbe. És Isten azt mondja, hogy figyelj, amikor én azt mondom, hogy szeretlek, az nem azt jelenti, hogy az élet azon a konformista módon fog zajlani, ahogy azt a modern ember elképzeli magának, hanem az, hogy tele lesz valódi eseményekkel, élményekkel, csúcsokkal és mélypontokkal, de én mindvégig veled vagyok. És ezekre a csúcsokra és völgyekre szükség van, hogy megérts, hogy megtanuld, hogy én élem az életed benned. És hogy te az életet én bennem élheted. Bármit is jelentsen ez. Én szeretlek, és veled vagyok, és bízhatsz bennem. Minden gondodat rám vetheted. Én törődök veled, és rendben lesz. És rendben lesz. És az az élet, amit keresek, magamnak boldogságot, örömet, az nem létezik. Azt elveszítem. De ha elveszítem a küzdelmet, a görcsömet, hogy az életet megcsináljam magamnak, akkor megnyerem az örök életet, a teljes életet, amelyben ott lesz mindaz, amire vágytam volna itt, csak egy teljesen más módon. Isten fogja odaadni. Nem megdolgozom érte és kiérdemlem, hanem ajándékba kapom. Mit? Magát az életet. A szellem gyümölcseit. Mit szólsz ehhez? Szeretet, öröm, békesség. Csak ez a három. Oké, tudom, hogy ezerszer hallottad. Piros. Jaja, tudom, hosszú. Szeretet, öröm, békesség. Ha ez a három lenne az életed alapkoordináta rendszere. Szeretet, öröm, békesség. Ebbe ébrednék, ebbe feküdnék. Szerinted mennyire lennék boldog? Mennyire lennék teljes ember? Szeretet, öröm, békesség. Csak ez a három, oké? És nem kell semmi több. De én azt mondom, hogy nem lehet nekem örömöm addig, amíg ez meg ez nincs meg. Nem lehet nekem örömöm addig, amíg, és nem adom fel a harcot, és küzdök, és a régi életet élem, amiben csalódás, megkeseredés, meghiúsulás van. De egy ponton már feladom. Egy ponton azt mondom, hogy oké, Uram, próbáljuk ki a te utadat. És ő ide akar elvinni, ahol ő lehet erős. Ahol ő lehet erős. Úgyhogy nagyon köszönöm a figyelmeteket. Persze, Isten hozott, épp a végére értünk, úgyhogy... Köszönöm. Foglalj helyet. Már csak az ámenre tudsz leülni, mert ebben a pillanatban hagyjuk abba, úgyhogy köszönöm a figyelmeteket. Egy gyors imával zárjuk. Mennyei atyánk, nagyon, nagyon köszönjük neked ezt az alkalmat, és köszönjük neked Bojki Lacit, és amit tanítottál neki, a bölcsességét, a munkát, amit beletett az anyagainak az összeállításába, és köszönjük, hogy utánunk jössz, hogy nem hagysz minket a hiedelmeinkben, az elképzeléseinkben. Hálásak vagyunk, Jézus, és arra kérünk, hogy áld meg ennek a napnak a hátralevő részét, a hétvégénket, a jövő hetet, és ha bárki úgy hallgatta ezt az üzenetet, hogy még nem kötött békét Istennel, ha még sosem fogadtad előtt, mint a személyes megváltódat, akkor ez az első és legnagyobb lépés. Csak egész egyszerűen el kell őt fogadnod, mint egy ajándékot. Ő az, aki kifizette minden tartozásodat. Ő az, akiben, ha hiszel, örök életed van. Ő a Messiás. Csak mondd magadban, és ő ott van és hall téged, hogy elfogadlak, Jézus, adj nekem örök életet. Bocsáss meg a bűneimet, és hogyha egy nap meghalok, vigyél a mennybe. És hogyha ezt elmondtad, akkor tudd, örök életed van. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Ámen. Ámen. Oké. Okay. Köszönöm a figyelmeteket, és ha minden igaz, akkor jövő héten találkozunk ugyanekkor, ugyanitt. Elnézést kell, hogy kérjek tőletek, viszonylag sietek, úgyhogy nem nagyon lesz lehetőségem beszélgetni veletek, de Isten áldjon meg mindannyiatokat, jövő héten találkozunk.